Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósver a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.
Üdvözlöm, kedves civil rádióhallgató! Hajós Vera vagyok. Jártunkba, keltünkbe, rengeteg impulzus ér, mégis a legerősebb ezek közül a beszéd, a kimondott, leírt szó, ami képes, hogy elvarázsoljon, vagy összetörje a szívet, megalázzon, vagy felemeljen, ami az embert emberré teszi. Bár jártamba, keltembe hallottam olyan szavakat is, ami emberszabású lény száján jött ki, és ez is hatott rám, sajnos. Egy önirónikus, ám de nagyon hasznos információkkal ellátott könyvvel ismerkedünk. Divat ma borszakértőnek lenni, és mi sem maradunk a társaságban kukák és buták, ha tudunk ebből a fontos könyvből idézgetni. A könyv címe Borsznobok szótára. Tessék kézbe venni és kitanulni azokat a szavakat, amikből mindenki láthatja majd, hogy milyen nagyon értünk ehhez is. David Kemp és David Lynch Borsznobok szótára című művét az Athenaeum kiadó adta ki. A könyvről Herceg Ágnes borszakértővel beszélgetünk, aki egyben a fordítója is ennek a műnek. Egész új keletű dolog ez a borsznobéria, és a sznob szónak van egy ilyen pejoratív csengése. Lenézzük általában azokat, akik sznobok. De ez a könyv, ez úgy beszél erről a dologról, mint a szakértelem a birtokában levésnek az állapota.
De nagyon okos humor van benne. Többféle borsznob van, és ezt a legjó értelembe véve szeretném mondani ezt a borsznobot. Nyilván vannak, akik értenek hozzá, nagyon kifinomultan foglalkoznak ezekkel, persze ezen is át lehet esni a ló másik oldalára, és hát vannak azok, akik csak mutatják ezt a tudást. Hát én azért gondolom ezt a könyvet nagyon izgalmasnak, meg érdekesnek, és nagyon, nagyon szeretem olvasgatni, mert ilyen végig ezen a határon játszik. Senkit nem sért meg. Azokhoz is szól, akik szeretnének ebbe a világba még mélyebben elmerülni, de azoknak is információval szolgál, akik jártasok ebben a világban, csak esetleg még egy-két információt ad, vagy hozzátesz még tudást, érdekességet.
19. század közepén Napóleon kérte meg az egyik borkereskedőt, hogy segítsen tájékozódni a francia borok között. Ez a bordóihoz köthető ez a tájékozódási kedv. Ennek alapján valamilyen klasszifikáció jött létre.
Ez a bordói klasszifikáció, ez 1855-ös klasszifikáció, és akkor sorolták be a különböző satókat, a különböző pincészeteket ebbe a klasszifikációs rendszerbe, ami Bordónak egy részére vonatkozik, és más alapján sorolják be egész másként a birtokokat, de leginkább a dűlőket, például Burgundiába. Még mondjuk ez a klasszifikáció a Bordóban a satókra, tehát magakat a pincészeteket sorolták osztályba, addig Burgundiában a klasszifikáció alapja maga a dűlő, tehát maguk az ültetvények, a területek, ahonnan a szőlő származik, és ezek egészen kis parcellákig le vannak bontva, és egészen kis parcellákig be vannak sorolva a területek, hogy melyik terület milyen értékkel bír.
Hát miután szótáról van szó, ez inkább ilyen enciklopedikus tudást segít nekünk. Néhány olyan szakifejezést is megtanít, amivel gyakran lehet találkozni, akár a címkére írva, akár valamilyen borminősítésben. De sokan vagyunk, akik tudni vélünk dolgokat, de lehet, hogy rosszul. Próbáljuk meg leellenőrizni a tudásunkat. Amikor erre a műsorra készültünk, akkor a kollégám, aki egy részt olvasott fel ebből a könyvből, találkozott azzal a szóval, hogy tannin. Mit jelent ez a szó?
A tannin tulajdonképpen csersavat jelent, ez a bornak az egyik összetevője, általában vörösborokban fordul elő, és szájunk belső részén egy ilyen összehúzó érzést érzünk, úgy érezzük a tanninokat. Ez egyébként jöhet a szőlőhéjából, a hordóból, magból, szőlő többféle részéből és a készítés folyamán is kerülhet ebből a tanninból a borba. Azt tudom, hogy ebben a könyvben ennél egy sokkal viccesebb és egyszerűbb meghatározás van.
Barikolás. Ez manapság elég gyakori, a barikolt bor.
Ugye a barik szó maga, az a 225 literes hordót jelenti, és mi nagyon szívesen hívjuk a barikbornak a új kis mindenféle fahordós érlelésen átment bort, de klasszikusan a barikhordós érlelésű bor, a barikhordó, az a 225 literes új tölgy fahordó.
Azt jelenti, hogy hordóból való bor?
Általában Magyarországon a barikbort, azt új fahordós érlelésű borokra használjuk.
Ezt akartam valami ilyesmit kiénekelni, ilyen egyszerű meghatározást.
Na hát ezért jó ez a könyv. Azért is volt élmény fordítani angolról, mert annyira frappánsan és viccesen összefoglalták ezeket a jelentéseket, amiket én most itt hosszú körmondatokban mondok el. Azt itt nagyon egyszerűen, nagyon érthetően és ráadásul humorosan fogalmazzák meg a szerzők.
Amikor borszakértők kóstolgatják a borokat, akkor az első az, hogy szellőztetni kell a bort.
Amikor de nem mindegyiket.
Nem mindegyiket. Tehát kinyitjuk az üveget, melyiket kell szellőztetni?
Klasszikusan minél idősebb, tehát ha idősebb bort kóstolunk, akkor azt általában érdemesebb szellőztetni, mert ugye a borban, tehát magában a palackban ugye bezárjuk a bort, tehát hogy a bor az végülis egy élő anyag, és a palackozásról ezt azért lezárjuk oxigéntől, elzárjuk többé-kevésbé, ugye még egy csavarzárral többé dugóval kevésbé, tehát egy minimális mikrooxidációról beszélhetünk, tényleg egy minimálisról. Tehát fejlődik. És amikor kinyitjuk az idősebb borokat hagyni kell egy kicsit levegőzni, egy kicsit megnyíljanak, egy kicsit felszabaduljanak jobban az aromák. Ezt nevezzük egyébként dekantálásnak, szellőztetésnek. Nagyobb vörösboroknál, idősebb vörösboroknál érdemes ezt klasszikusan alkalmazni.
Hány év kell az idősséghez?
5 év fölött elkezdenek korosodni a borok. Persze ez borfüggő is, mondjuk egy nagy bordói bor, az még 10 évesen is lehet nagyon fiatalos.
Kinyitottuk?
Hogyha van otthon úgynevezett dekantálónk, ez egy nagy pocakkal bíró üveg, amiben nagyon nagy felületen tud érintkezni a beletöltött bor az oxigénnel, a levegővel. És hogyha nem rendelkezünk ilyennel, akkor sem kell kétségbe esni, mert annyit kell egész egyszerűen csinálni, hogy kell egy pohárat tölteni ebből a palackból, és a palackot egy kicsit megbillenteni oldalra, és már úgy nagyobb felületen érintkezik levegővel a borunk, és már elő tudjuk segíteni a bor megnyílását.
Kitöltjük a pohárba, aminek ugye öblösnek kell lenni, ha vörösbor, és egy kicsit hosszúkásabb fajtának, hogyha fehérbor. Miért van különbség a fehérbor és a vörösboros pohár között?
Ez is inkább a fajtának a függvénye. Én mindenkinek azt javaslom, hogyha nem akar sokféle poharat otthon tartani, akkor egy ilyen tulipán alakú poharat válaszol otthonra, aminek van szára, és ne legyen túl nagy, ne legyen túl kicsi sem. Tehát egy ilyen közepes, átlagos méretű tulipán alakú kehely, aminek van egy talpa, érdemes vásárolni. Egész egyszerűen azért kell talpa rendelkeznie, hogy egyrészt meg tudjuk nézni a bor szépségét, az esztétikáját, másrészt a kezünkkel nem elegítsük feleslegesen a benne lévő folyadékot. És azért jó, hogyha ez a tulipán alakú, ez a pohár is ugyanezt a levegőztetést tudja biztosítani a bor számára, és azáltal, hogy fölfelé egy kicsit szűkül a pohárnak a szája, azáltal az aromákat koncentrálni tudja, és így még inkább élvezhetővé teszi a bort. Különböző aromák párolognak a borból is, mint egy jó parfümből, és amikor ezt a bort megmozgatjuk és beleszagolunk, jó mélyen bele tudjuk dugni az orrunkat, és nagyon cippantunk belőle, akkor bizony nagyon sok élvezeti értékkel bír egy ilyen szép bornak az illata, ami nagyon sok mindent elárul az adott borról, akár az évjáratról, vagy a fajtáról. Azért is érdemes egy jó poharat választani, mert nagyon sokat hozzá tud még adni egy jó borhoz.
A borsznob kifejezés majdhogy nem fölösleges túlmagyarázás. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy nedves eső vagy idegesítő telemarketinges. Hát igen, ez mondhatni kikerülhetetlen. A fanatikus borszeretet egyik alapfeltétele, hogy rendelkezünk a szükséges képességekkel és lehetőségekkel, vagyis ahhoz, hogy teljes mértékben megérthessük és élvezhessük az erjesztett szőlőlé szagolgatásának és kóstolgatásának élményét, olyan különleges tudástárra van szükség, melyhez a hétköznapi ember nem juthat hozzá. Épp ezért a borsznobéria a borszerelmesek alapállapota. Ebben a tekintetben egyedülálló a kultusznobériák között. Egyéb mániák esetében, mint például a zene, a film vagy az étel, a sznobok nehéz esetek. A képtelenség határáig is képesek elmenni szenvedélyükért, az életüket például Michael Nesmith a The Monkees utáni korszakának szentelik, vagy kockánként elemzik Peter Jackson korai fröcsögős horrorfilmjeit, esetleg mindent felkutatnak egy tökéletes tömb, bogáncsból kivont oltóanyaggal, birkatejből készült, félkemény portugál sajtért. Az ehhez hasonló figurákat groteszknek, a legfinomabban szólva is, túl soknak tartjuk. Rosszabb esetben a komplett idióta kifejezést használjuk rájuk. Ezzel szemben a borsznob csak ücsörög ítélkezésre éhezve, míg nem bemutatnak neki egy üveg nedűt. Lelkendezve figyeli, ahogy előbb dekantálják, majd a tartalmát lassan kitöltik. A folyadékot a pohárban körbe-körbe forgatja, feltartja a fényhez, leengedi, majd az orra alá emeli, behuny szemmel kortyol egyet. Mozdulatlanul töpreng, kinyitja a szemét, majd kijelenti, hogy a kóstolt nedű illata egyszerre kólára és grafit ceruzára emlékeztet, a szájban bőr, por, lóistáló és málna ízjegyekkel, közepesen hosszú, tanninos lecsengéssel. És mindezt annak kockázata nélkül mondhatja, hogy lekötözve vinnék a zárt osztályra, sőt, igazából csodálni is fogják ízléséért és leleményességéért. Rivalda fényben lubickol a kultúrfanatizmus általa választott területén.
Amikor beleszagolunk, akkor mit kell keressünk?
Aromákat, amikor megszagoljuk a bort, az illatát megnézzük, akkor különböző gyümölcs aromákat keresünk. Hogyha mondjuk egy vörös bornál, ezek általában piros bogyós gyümölcsök, fekete bogyós gyümölcsök, málna, szeder, eper, cseresznye, megy, és ugye meg szokták kérdezni, hogy hát hogyan kerül a borba, cseresznye, meg megy. Aromák, ezek kémiai anyagok, amik tapasztalunk gyümölcsöknél is, és arra asszociálunk, ezek mindig összetett vegyületek, amiket kérezhetünk a borba, és hát ha mondjuk esetleg hordós élelésen is keresztül megy a bor, akkor még vaníliát, étcsokoládét, tejcsokoládét, még egyéb ilyen illatanyagokat fel lehet benne fedezni, nagyon kellemesek tudnak lenni. És utána pedig szájban kóstoláskor ugyanúgy a harmóniát keressük, hogy jól essen ezt a pohár bort meginni, ne legyen túl savas, ne legyen túl taninos, ha már beszéltünk a taninokról, legyen egy szép gyümölcsössége, ne égessen az alkohol, egész egyszerűen jól essen az a pohárbor elfogyasztása.
Itt a hűtés is mindig nagyon meghatározó. Van egy hagyomány arra, hogy a fehérbort hűtve, míg a vörösbort azt pincehőmérsékleten, és a rozét is lehet hűteni.
Én azt javaslom, főleg ebben a nyári melegben nyugodtan betehetünk minden bort a hűtőbe, kivéve a nagy vörös borokat, azokat inkább hűvösen érdemes tartani, de azokat is minden bort egy kicsit érdemes túlhűteni, mert hogyha kivesszük, pillanatok alatt melegszik föl, főleg ilyen 35 fokban a levegőn, a fehér borokat, a rozékat hűtőben érdemes és célszerű is tartani, hogy a hűtő az klasszikusan ilyen 4-5 fokon tartja borokat, de mihelyt kivesszük és kitöltjük a pohárba, rögtön fölmelegszik 10-12 fokra a hőmérséklete, és tulajdonképpen ezeknek a boroknak a 10-12 fok az ideális hőmérséklet, ahol fogyasztani érdemes. Támogatom a fröccsözést is nyáron, és a jó fröccsnek is jó borból kell készülnie, és hogyha már fröccsöt iszunk, akkor eleve hozzáteszünk azt a vízmennyiséget, amit az alkohol el van a szervezetünktől, tehát eleve hidratáljuk magunkat, és egy nagyon jó borból készült jó fröccs is nagyon szép élményekkel tudja gazdagítani a fogyasztóját.
Ha megkérdezik, hogy Ágnes, melyik a kedvenc bora, a fehér vagy a vörös, akkor erre így lehet válaszolni?
Hát erre így azt gondolom, hogy nem. Nem lehet válaszolni. Én nem tudok rá válaszolni, azért nem tudok rá válaszolni, mert annyiféle szépség van. Az a szerencse, hogy minden hangulatnak, minden alkalomnak megvan a saját maga bora, és mindegyikhez meg lehet találni azt a bort, ami ahhoz a hangulathoz, ételhez, lelki állapothoz, vagy alkalomhoz. Azt a maximálisat teszi hozzá, amit hozzá kell tegyen. Tehát biztos, hogy egészen másféle bort választanék egy esküvői üdvözléshez, egészen mást egy esti grillpartihoz, és megint mást egy mondjuk egy téli kandalló előtt ücsörgéshez. mert hogy más jellegű borokat kíván meg az alkalom. De hogyha azt kérdezi, hogy most, így nyáron mit iszok a legszívesebben, akkor azt tudom mondani, hogy fehér bort iszok nagyon szívesen, esetleg pezsgőket és rozét. Azon belül is én nagyon-nagyon szeretem ilyenkor a, mondjuk egy jó rozéfröccsöt nagyon szívesen megiszok. Mondjuk egy jó mátrait.
Hogy különböző pincészetek vannak, ezek a kézműves, illetve az ipari előállítási formákat?
Hát szóljak rögtön közben.
Rosszat is mondtam ezek szerint.
Hát igen, mert hogy ezzel a kézműves borokkal, meg feltétlenül az ipari lenne az ellentéte. Magyarországon az, hogy mi a kézműves borászat, az még szerintem nem kiforrott. Nagyon sok mindenkit hívnak kézművesnek. Klasszikusan mindenki kézművesnek hívja magát, aki nem használ technológiát, de az még nem jelenti azt, hogy aki nem használ technológiát, hogy ez a bor az jó is lesz. Én azokba a borokba hiszek, amiben a keleténél többet nem avatkoznak bele, épp hogy csak annyival segítik a természetet, amennyire a természetnek szüksége van, és ez nem mesterséges adalékanyagok hozzáadását jelenti, hanem mondjuk a természet támogatása, akár mondjuk ez jelentheti azt, hogy a természetes élesztőknek megadjuk azt a hőmérsékletet, amin ők ideálisan erjesztik ki a bort, vagy elegendő mennyiségűként használunk ezekhez a borokhoz, vagy technológiába hozzáteszük azt, ami ezt a természetességet a legszebben fejezi ki. Én szeretem, hogyha egy bor harmonikus és harmóniában van az adott termőhelyen, és harmóniában van az adott borásszal, és egy tudatosan elkészített termék, még akkor is, hogy nem avatkoznak bele, de minden egyes lépést, amit a borral megtesznek, azt tudatosan hozzák meg, és tudják, hogy mi annak a döntésnek a következménye. Ugye ezzel szemben aztán vannak, amik egészen sok technológiai támogatást kapnak, hogyha nem esnek át ezzel a ló másik oldalára, hanem észre alkalmazzák ezeket a technológiákat, akkor nem tesznek kárt a piacban, mert ez azt jelenti, hogy alacsonyabban elő tudnak állítani egy megbízható, kiszámítható minőségű terméket. Azért ennek is nagyon nagy a piaca. A technológiai borok nem hozzák azokat a kifinomult, sokszínű izgalmasságot, amit mondjuk egy természetes bor mondjuk a maga sokszínűségével tudna hozni, de egészen más jellegű értékeket tudnak adni a fogyasztónak. És azonban mind a kettőnek helye van a piacon, és mind a kettőre szükség van a piacon.
Megjelentetett egy könyvet, ami a borok a konyhába, azt hiszem.
Igen. Egészen a 600 forinttól egészen a 26 ezer forintig. És arra figyeltünk, hogy jó árértékarányú legyen a bor, ami azt jelenti, hogy azért a pénzért a lehető legjobb minőséget tudja biztosítani.
Egy rendes borszakértő vagy borsznob, az mit mond egy ilyen nem sok éves technológiával támogatott borra, ami a gondolom, hogy az olcsóbbik fajtához tartozik?
Én nekem nagyon jól tud esni. Ilyenkor nyáron, ebbe a jó melegbe, egy technológiaival kicsit támogatott és a jólivér. Én ezt nagyon szívesen elisztogatom fröccsnek önmagában, nagyon szeretem a gyümölcsösségét, a frissességét, az üdességét, a könnyedségét. Nem kell mindig nagy bort inni, sőt, a nagy boroknak van igazán kevés alkalom.
Herceg Ágnes fordítóval, borszakértővel beszélgettünk, David Kemp és David Lynch Borsznobok szótára című könyvről, ami az Athenaeum kiadónál jelent meg.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.